Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hálás a szívünk azért, hogy te nem ember vagy, és nem hasonlítasz hozzánk a mi tulajdonságainkban, álhatatlanságunkban, töredékességünkben. Köszönjük neked, hogy a te hatalmas, tökéletes, teljesen tiszta, fényességes, dicsőséges istenségedhez jöhetünk mindig, amikor hozzád közelítünk. Tudjuk azt, hogy mi téged el nem érhetünk, fel nem foghatunk, meg nem közelíthetünk. De köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus ezt a nagy feszültséget, a te szentségednek nagy feszültségét transformálta, elérhetővé tette. Köszönjük hálás szívvel, hogy alkalmazkodsz hozzánk, nagyságos dolgaidat lefordítod, érthetővé teszed, és alkalmazod a mi életünkre. Kérünk most téged, édesatyánk, aki magasságban és szentségben laksz, de a megtört és alázatos szívűvel is, hogy a mi kicsinségünkben látogass most meg bennünket. És kérünk, hogy a mi hitünket erősítsd meg, bátoríts bennünket, bátoríts életre, hogy merjünk élni, merjünk örülni mindannak, amink van. Kérünk, szenteld meg a szívünket, töltsd be önmagaddal, és áld meg most, amikor igét fölé hajlunk. Veled szeretnénk találkozni, kérünk, jelensd ki magadat nekünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igét a Mózes második könyvéből fogom olvasni, a második rész 23.-25. versiből. És Lőn, ama hosszú idő alatt meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak vala a szolgaság miatt, és kiáltottak vala, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezik Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekinti Isten Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Amen. Kedves testvérek, igazából két gondolatköré szeretném most ma este csoportosítani a mondandómat. Az első az lenne, hogy kicsoda a mi Istenünk, a második pedig egy kicsit az emberről szólna, Mózest vennénk szemügyre, kicsit górcső alá. Az egyik rész tehát Istenről fog szólni, a másik pedig rólunk emberekről. Kicsoda a mi Istenünk? Ezt azért nagyon fontos tisztáznunk, mindig újra-újra tisztáznunk magunkban, mert hogyha összemosódik, elmosódik az ő tiszta képe, az a biblikus Isten kép, amit ő magáról elmond, amit magáról kijelent, akkor a mi hitünk is hibás lesz. Nagyon fontos, hogy világos, tiszta istenképünk legyen. Azt pedig tudjuk, hogy Istent senki sem ismeri, csak a fiú az, aki őt ismeri, és akinek ő kijelenti. És ezért van bennünk mindig nagy alázat, amikor akár Isten tiszteletre jövünk, akár a Biblia fölé hajlunk, mert tudomásul kell vennünk, hogy a saját eszünk után, a saját olvasmány élményeink után, a saját elképzeléseink után nem ismerhetjük meg Istent. Rá vagyunk szorulva az ő kijelentésére. Rá vagyunk szorulva arra, hogy ő adjon magáról nekünk kijelentést, hogy annak lássuk őt, aki valójában. Jézus Krisztus nagyon tisztán kiábrázolta őt, ezt el is mondja az új szövetség, hogy aki látta a fiút, az látta az atyát is. Aki látta Jézust beteget gyógyítani, az tudja, hogy milyen az Isten. Aki látta Jézust beszélni, vagy hallotta őt, az tudja, hogy ilyen az Isten. Aki látta Jézust szenvedni a kereszten, az tudja, hogy ilyen az Isten. Nos, rá vagyunk szorulva ma este is Jézus Krisztus szent lelkére, hogy ő jelentse ki nekünk Isten miben létét, az ő tulajdonságait. Nyilván a teljesség igénye nélkül nyúlunk ehhez most hozzá, csak az ige alapján néhány dolgot hadd mondjak el a biblikus Isten képről. Az első az, testvérek, és nagyon fontos, hogy Isten személy. Nem egy kozmikus energia. Nem Isten fogalommal van nekünk dolgunk, sokan használják ezt, hogy Isten fogalom. Nem is a végső okkal van nekünk dolgunk, így is szokták őt hívni, hogy a végső ok. Isten személy. És hogy őt személyként lássuk, abban segítenek nekünk ezek az antropomorf tulajdonságai, amikor azt mondja az ige, hogy Isten lát. Látta Isten az ő népének nyomorúságát. Nyilván nem olyan szemmel, mint amilyen a mi szemünk, mert Isten lélek. De az, hogy lát, az egy személyt feltételez a cselekvés mögött. Isten meghallotta az ő népének kiáltását. Isten segítségükre sietett. Feltűrte az Úr szent karját. Nagy erővel és kinyújtott kézzel megsegítette őket. Tehát amikor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel Istent, akkor nem magunkhoz akarjuk őt lehúzni, hanem abban segít nekünk Isten igéje, hogy személyként képzeljük el őt, legalább annyira, mint ahogy mi különálló személyek vagyunk. Tessenek azt elgondolni, hogy egy Isten fogalom, hogyha ilyen körben mozgunk, akkor egy Isten fogalom nem tud valakit megvigasztalni, mondjuk a gyászában. Egy Isten fogalomhoz hiába kiáltunk. A végső okkal nem lehet beszélgetni. A kozmikus energia nem fog megszólítani bennünket. Márpedig a hívő emberek tapasztalatai egyeznek a zsoltáríró tapasztalataival, amikor azt mondja, hogy hozzád kiáltottam, és te válaszoltál nekem, lelkemben erő támadt. Ezek két személy között zajló interakciók, amikor mi megszólítjuk őt, és ő konkrétan válaszol. És a hívő embernek vannak ilyen tapasztalatai, hogy tudom, hogy amikor Isten válaszolt, akkor nem én képzeltem be. Nem önszuggesztió. Nem a magam megsegítése. Hanem pontosan meg tudom különböztetni Isten hangját minden mástól. Minden hívő embernek vannak ilyen tapasztalatai. Pontosan tudom, hogy Isten szólt hozzám. Tudom, mert az a gondolat nem következett az előző gondolataimból. Olyan tiszta és világos volt. Nem tudom ezt elmagyarázni, szerintem mindenki tudja, aki átélt ilyet, hogy Isten konkrétan, világosan, személy szerint beszél velünk. Isten tehát személy, és egy ilyen személyes Istennel van dolgunk a Bibliában. Nem tudom, hogy a testvérek belegondoltak-e abban, amikor azt ismételi folyton a Szentírás, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, hogy az mit jelent ránk nézve. Mert mondhatnánk azt, hogy hát mi nem tartozunk a zsidó nép közé, tehát nekünk ilyen értelemben Ábrahám, Izsák és Jákob nem rokonunk. Vagy mondhatnánk azt, hogy hát ez olyan ősi dolog, valami olyan mitológikus távlatból jön elő ez, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, hol vagyunk már ettől? Testvérek, belegondoltak-e abba, hogy amikor ezt mondja a Szentírás, akkor azt mondja, hogy veled ugyanaz az Isten beszél, aki Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Ez nem egy másik Isten. A Jézus Krisztus atya ugyanaz, aki Ábrahámot elhívta. Aki a vörös tengert ketté nyitotta. Aki vizet fakasztott a kősziklából. Akinek parancsára megállt a nap az égen. Ugyanez a te Istened is? Tudja ezeket a te Istened is? Ebben az Istenben hiszel? Mert ha ezeket már nem tudja a te Istened, akkor nem az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében hiszel, és nem a Jézus Krisztus atyában. Ez annyira világosan tetemre hív bennünket, hogy hiszünk mi még abban az Istenben, aki itt szól, akiről ezek az írások szólnak. Vagy pedig a mi Istenünk lehetőségeit lezsugorítottuk annyira, mint amennyi a mi lehetőségünk. Már nem várunk tőle többet. Már nem feltételezünk róla semmit. Már nem blamáljuk magunkat olyanokkal, hogy hú, nagyot vártam, de hát nem szólt, nem teljesítette, nem jött segítségem, mert velem nem történtek csodák. Tetszenek tudni, hogyha őszinték vagyunk, hányan lennénk, akik bevallanánk azt, hogy bizony vannak olyan gondolataink, és mondjuk ki becsülettel legalább magunknak, hogy azt érezzük, Istenem, elkéstél. Hogy nem ezt vártam, nem ezt ígérted, csalódtam benned. Azt gondolom, hogy minden érett hívőmben átmegy ilyen időszakokon. És nem baj, ha ezeket bevalljuk. És nem baj, ezeket kimondjuk magunknak, másoknak, vagy akár Istennek. De gondoljunk abba bele, hogy komolyan merjük-e azt még venni, hogy Ábrahámnak, Izsáknak Istene, aki kinyújtott kézzel és hatalmas kézzel sok dolgot megtett, ugyanaz az Isten tárgyal velünk is. Tehát az Isten képünk tisztázására szólít ez a mai ige egyrészt. A másik, amiről még szót kell ejtenünk, még mindig az Isten képhez, hogy Isten népe a nyomorúságból kiállt az ő Istenéhez, és azt látjuk, hogy az imádságról úgy beszél ez az ige, hogy a szenvedés gyümölcse. Az imádságot ilyen összefüggésbe is beállíthatjuk, hogy ez a szenvedésnek a gyümölcse. Ez nem szükségszerűen van így, mert vannak komoly imádkozó emberek, akiknek nem kell ahhoz nagy prés vagy nyomás, hogy elkezdjenek imádkozni, de azért valljuk be becsülettel, hogy buzgóbbak vagyunk, amikor baj van. Én magamról is elmondhatom ezt. Amikor érzem, hogy nagyobb a feladat, mint én vagyok, amikor érzem, hogy nagyon bölcsnek kéne lenni, amikor érzem, hogy nincs elég időm arra, hogy valamit átgondoljak, és itt magam kiokoskodjak, akkor sokkal hamarabb fordulok oda Istenhez, és nyújtom ki az üres kezemet, és azt mondom, hogy nem tudok okos lenni. Nem tudom megoldani. Rátszorulok. Úgy látjuk itt, hogy Isten lép a nyomorúságból, amikor elfogytak az emberi lehetőségek. Úgy emlékszünk arra, hogy milyen helyzetben voltak. Hogy ez a régi pártfogó fáraó dinasztia az kihalt, és az új fáraók már nem kedvelték a zsidó népet. Nem barátnak tekintették, hanem élősködőnek, és félni kezdtek tőlük. Túlságosan elszaporodtak, naggyá lettek. A végén a saját hazai pályánkon vigyázni kell velük, úgy értelmezték ezt a helyzetet. És három lépcsőben akarták ezt az etnikai tisztogatást megoldani. Volt egy ilyen parancs, hogy a bábák, a szülésznők öljék meg a zsidó gyerekeket szülés közben, születésük közben. Aztán volt olyan, hogy dobják őket a Nílusba. Aztán volt olyan, hogy elviselhetetlenné növelték a rabszolgaság terheit. Ezek mind-mind részei voltak annak a dolognak, hogy csökkentsük a létszámukat, sanyargassuk őket halálra, vagy legalábbis üzzük el őket. Ilyen helyzetben nem volt ember, aki segítsen. Nem volt lehetőség. És az imádságok száma megszaporodott. És az imádságra menny megmozdult. Isten meghallgatta az ő népét. Aztán az is érdekes, hogy később is elmondja a Biblia azt, hogy sokkal előbb meghallgatta már őket Isten, mint ahogy beavatkozott volna. Ezt a köztes időt nagyon nehezen szoktuk kibírni. De Isten elmondja, Dániel könyvében is van egy ilyen rész, hogy Dániel, amikor először elmondtad nekem a problémát, én már akkor döntöttem. És elindultam a te segítségedre, de Perzsia királya feltartott engem. Ezt úgy értsük, hogy Perzsia királyában még el kellett végeznie Istennek néhány dolgot. Tehát az imádságtól és a beavatkozásig egy hosszabb idő eltelt. És ilyenkor szoktuk feladni. De egy picit gondoljunk ebbe bele, hogy Isten sokkal hamarabb tud már a problémánkról. Vagy már folyamatban van a megoldás, miközben mi nem látunk semmit. A láthatatlan világban Isten már döntött. Már megmozdította az ő angyalait. Már elindult az ügymenet. A látható világban ezt mi még nem tapasztaljuk. De az nem jelenti azt, hogy az ügyünk az fektetve van. Az nem jelenti azt, hogy Isten elfeledkezett rólunk. A legoptimálisabb időben, a legalkalmasabb helyzetben, úgy, hogy leginkább Isten dicsősége abból kiderüljön, be fog avatkozni. És úgy szeretem, amikor Isten megoldásokat ad, mert az olyan, hogy nem sért senkit vele. Az tényleg jó időben van, arról tényleg nyilvánvaló, hogy ő tette. A fölött nincs mit okoskodni, hogy biztos a szerencse, meg hogy jó időben, meg jó protekciónk volt, meg valaki megtolta az ügyet. Ott mindig világos az, hogy Isten cselekedett. Csak bírjuk kivárni, amíg a láthatatlan világtól a láthatóban megérkezik a megoldás. És a másik része legyen a mostani igehirdetésnek az, hogy mit mond az emberről ez az ige. Itt most nézzük Mózes személyét, mert ő az, aki itt a mi oldalunkat képviseli. Az egész Mózes könyve sokat beszél erről a férfiról, mi is sokat tudunk róla, a legizgalmasabb történetek már hittanos korunkban tudtuk ezeket fejből. De most érdemes olyan szempontból megnézni az ő életét, hogy ez a férfi komoly sorsfordulókon ment át. Ha csak végignézzük az életét, azt látjuk, hogy a halálra születik. Olyan korban születik, amikor rövid úton meg kell őt ölni. Ezt a fiút az édesanyja halálnak szüli. Tehát igazából esélytelen. Aztán az édesanyja öléből kikerül és beteszik egy Mózes kosárba, ami már egy sokkal bizonytalanabb státusz. Aztán ebből a teljes bizonytalanságból, megint csak a halálra szántságból, a totális védettségbe kerül, amikor a fáraó lánya magához veszi ezt a gyereket, ő ad neki nevet, a fáraó unokájaként, Egyiptom hercegeként tanítják, nevelik, gyakorlatilag ingyenes ösztöndíjon van. Azt olvassuk az igében, hogy Egyiptom minden tudományára kiokosították őt, már pedig Egyiptom tudományát sokra tartjuk, mai napig is. Mindenre lehetősége volt. És aztán megint csak történik egy törés az életében, amikor gyilkosságba keveredik, és akkor Egyiptom hercegéből köztörvényes bűnöző lesz. A fáraó saját embereivel keresteti. Menekülnie kell. Földön futó, üldözött. Aztán befogadják a pusztában a midianiták, És aztán következik egy másik helyzet, csendes, pásztor élet 40 éven keresztül, házasság, gyerekek. Ez egy nyugodt, konszolidált család. Már éppen megszokná, amikor jön a csipkebokor, és ebből a csendes életből Isten elhívja egy sokkal veszélyesebb, egy életveszélyes vállalkozásra, amikor azt mondja, hogy a fáraóhoz kell menned, kérd el az én népemet, és népvezér helyzetbe kerül, ami aztán egy nagyon keserves küldetés. Ha elolvassuk végig, látjuk, hogy hogyan őrlődik ő két malomkő között. Ő a nép vezetője, őrlődik egy értetlen, nagyon nyakas, nagyon-nagyon lelkileg, nagyon-nagyon alultáplált nép és a szentséges Isten között. Isten embere mennyire sokat szenved ebben a helyzetben, hogy közvetít. Állandóan közben jár Istennél is, kegyelmet kér, és azt mondja, hogy ne pusztítsd el őket. A másik oldalon viszi Isten üzenetét, ezt kell tenni, ez lesz a jó, ez szolgálja a jövőtöket. És egy nagyon-nagyon fárasztó küldetés után hal meg, és az is egy érdekes, hogy hogyan. Nem tudom, emlékeznek a testvérek arra, hogy a 40 év pusztai vándorlás után ő az, aki nem mehet be az ígéret földjére. Meghal a határ előtt. A határon gyakorlatilag. Fölmegy a hegyre, és ott beszél Istennel, Isten megmutatja neki még az országot onnan, de nem mehet be. És hogy nagyon sokáig végtelenül igazságtalannak érezte Isten. Hogy tehette? Ha valaki, akkor ő megérdemelte volna, hogy betegye a lábát az ígéret földjére. És az én lelkemnek egyetlen elfogadható, megnyugtató magyarázatot találtam, ami nem biztos, hogy a testvéreknek is az lesz, de elmondom. Véget ért a küldetése. Nem szánalomra méltó, hanem Isten megbízta egy küldetéssel, és aztán egy ponton azt mondta, hogy szolgám, elég. Nem büntetés volt az, hogy nem mehetett be, hanem jutalom. Neki Isten már egy másik országot készített. Egy békességeset, egy olyat, ahol nincs több torzsalkodás, veszekedés, lázadás, cívódás. A honfoglalás harcait Isten már másra tette. Mózes becsülettel elvégezte a feladatát, és a jutalma már egy másik ország volt, egy mennyei. Ez több, mint az a föld, ahova belépett volna. No, ez az ő élete, története, és látjuk, hogy rendkívüli nagy mozgások vannak benne, fent és lent. És ezek olyan helyzetek az ember számára, amiket nehezen visel el. Megmondom őszintén, hogy kevés olyan ember van, aki ezeket a nagy mozgásokat kibírja. Épp pszichével, józansággal, egy stabil értékrenddel, tisztességgel, tartással, gerincsel. Látjuk azt, hogy például hirtelen gazdagság valakinek, vagy hatalom közelébe kerülni, az hogyan szokta eltorzítani az embereket. Nagyon kevés ember van olyan, aki a hatalom közelében kibírja. Aztán látunk olyat, amikor hirtelen nagy mélységekbe zuhan valaki. Nem volt az olyan messze, amikor TSZ-esítés volt, kitelepítések voltak. Jó napot kívánunk, 20 kilós csomag holnap reggel, és jön a teherautó. És akkor egy életmunkáját, megküzdött dolgait, anyagiakat, erkölcsi javakat, elért státuszt egyik pillanatról a másikra ott kell hagyni. És minden kilátás nélkül, minden jövőkép nélkül. Nagyon sokan beleroppantak, öngyilkosok lettek, tönkrementek. Vagy amikor hirtelen egy betegség áll be, és a betegséggel nem csak fizikailag küzd az ember, hanem mindnyáján tudjuk, hogy olyankor az egész ember megrendül, azt fel kell dolgozni, azt valahogy az átrendezi az életet, tudomásul kell venni, hogy már nem lesz olyan, mint korábban volt, hogyan, miben őrizhetem meg az önállóságomat, meddig, vagy amikor nyugdíjba megy valaki, hogy lehet azt értelmesen berendezni. A nagy változásokat kibírni nem könnyű. És azt tanítja nekünk Mózes története, hogy ha van az ember hajójának az alján tőkesúly, akkor kibírja ezeket a nagy billenéseket. József élete volt nemrégen a témánk, és nála is ezt láttuk, hogy hatalmas nagy mélységeket és magasságokat megjárt. De a tőkesúly, mi volt a tőkesúly mind a két embernél, vagy sok-sok bibliai szereplőnél ezt szoktuk látni. Szinte ugyanaz a mondat. Veled van az Úr. Vagy de az Úr Józseffel volt. Vagy Mózesnek azt mondja, hogy én veled leszek. Testvérek, ez a tőkesúly. Bárhol leszel, bármi előfordulhat, nincs garancia semmire, nincs életbiztosítás. Nincs az, hogy protekciója van a hívő embernek. Egy valami van, egy garancia van, én veled leszek. És ha ami ér bennünket, az Isten közelében ér, vagy Isten kezében ér, akkor ő felfogja azokat a nagy ütéseket, felfogja azokat a nagy súlyokat, amik lendülnek felénk, és kibillenthetnének bennünket. József is tökéletes példa erre, hogy hogyan járta meg ezeket az utakat, és mindenhol egy kérdése volt. Mi az én dolgom ebben a helyzetben? Mit akar tőlem Isten? És nem szédült el a fáraó második embereként, és nem roppant bele, amikor jogtalanul börtönbe zárták. Kibírta, és nem egy ideg roncs állt a fáraó előtt, hanem egy összeszedett, komoly hívő ember, akin a fáraó is elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ezt a komoly munkát, ezt a komoly projektet rád bízom. Te fogod az éléskamrák ügyét rendezni, mert benned az Isten lelke lakik. Nos, ez a második üzenete azt gondolom az igének, hogy lengéscsillapító az életünkben Istennek a jelenléte. Reményik Sándor ír egy verset a békességről és a nyugalomról, és azt mondja, hogy a hívő ember szíve olyan, hogy nyugalma nincsen, de békessége van. Olyan, mint a tenger, amelyiknek a felülete állandóan mozog. Állandóan mozog, hajtja a szél, megtörik a hullámok, a hajózás hullámai, de a mélyben békessége van. Én veled vagyok. Testvérek, ez egy olyan muníció, ami életben és halálban elég. Ma az egyik hittancsoporttal Jézus Krisztus szenvedését tárgyaltuk, a hitvalláson megyünk sorban, és itt szavanként, és a szenvedett résznél ott letapadtunk, már órák óta itt vagyunk, a nagypénteknél, mert hát Jézus Krisztus nem csak azon az egy napon szenvedett, hanem gyakorlatilag a küldetése, a programja, az egész élete köztünk nem volt más. Azért gondoljuk el, hogy ő, aki a menny magasát otthagyta, az angyalok dicséretét, az Isten szentségét, tisztaságát, micsoda összezsugorodása volt az ő lehetőségeinek, Isten voltának felvenni a mi karosszériánkat, beleöltözni a mi korlátainkba, idő és tér korlátaiba, elviselni azt a tömény lelki sötétséget, amivel mi emberek fogadtuk őt, vagy hát ezt tudjuk magunkról. Tehát, mintha én ember voltomat otthagynám, és katicabogárba átmennék, körülbelül olyan nagy életminőségváltozás. Tehát az ő köztünk léte a szenvedés volt, és nagyon sokat időztünk annál a résznél, amikor a kereszten van, és a lator beszélget vele, és azt kérje az egyik lator ott a haláltorkában, hogy Uram, ha majd eljössz a te országodban, akkor emlékezzél meg rólam. És végtelenül szimpatikus ez az ember, ahogyan neki már nincs ideje hittanra járni, ennek az embernek már nem volt ideje Bibliát olvasni, imádkozni sem, templomba menni sem, de egyet tehet. A halál torkában és a kárhozat torkában még odafordul Jézushoz, és megragadja a lehetőséget, azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, ha majd eljössz a te országodban. Tetszenek érteni, hogy mit látott meg ez a szerencsétlen ember? Mindenki elmenni látta Jézust. Vége van. És ő meglátott valami titkot, neki Isten már ott hitet adott a szívébe, és látta Jézus, mint eljövőt, az eljövendőt. Nincs vége, most kezdődik. És azt mondja, ha te eljössz, emlékezzél meg rólam. És azt mondja Jézus, hogy még ma velem leszel. És itt van megint a szó, amit mondtam, hogy veled leszek, velem leszel. Ez a paradicsom. Itt vagy oda át, a halál mesdjén, innen vagy túl, vele lenni. Ez az örök élet. No, ez a tőkesúly. Mózesnél, Józsefnél, mindenkinek, hogy veled leszek. Csak mi legyünk ő vele. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás a szívünk neked az írott igéért. Köszönjük, hogy amikor azt bontogatjuk, akkor az valóban élő beszéd. Köszönjük, hogy különleges szó a tied. Hatalma van, sok mindent elvégez bennünk. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy a szó a te szádból olyan, hogy nem tér hozzád vissza üresen, hanem elvégzi, amit te akarsz. Hálás a szívünk, Urunk, minden kapott ígéért, amit az életünkben a szívünkre csomóztál. Köszönjük ezeket neked. Köszönjük neked azt, hogy ígéd alkalmas arra, hogy megmutasson téged nekünk, hogy bemutasson. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy az ígét ide adtad, hogy tiszta Isten képünk legyen. Hálás a szívünk azért, hogyha érthetjük szavadat. Köszönjük, hogy ige mellé oda rendeled a te szent lelkedet is, hogy el ne tévedjünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk a saját értelmünkre hagyva, hanem te mellénk szegődsz, amikor kinyitjuk a Szentírást. Köszönjük ezt a mai ígét is. Hálás a szívünk az előttünk járt hívő emberekért, azokért a szentekért, akikről szól a te beszéded. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy ugyanolyan emberek voltak, esendők, tiltakozók, dühösek, sírók, vagy örülők, kényelmesek, mint mi vagyunk. Köszönjük, hogy láthatjuk felragyogni rajtuk a te kegyelmedet, és innentől kezdve gondoljuk, hogy mi se vagyunk reménytelen esetek a te kezedben. Hogy velünk is megtörténhet sok csoda, megtörténhetnek dolgok, amik velük is megtörténtek. Kérünk, Urunk, téged, hogy hadd tapasztaljunk meg a mi életünkben. Avatkozz be, kérünk. Hadd tapasztalhassuk a te kezed nyomát. Ha ott van, csak mi nem látjuk, akkor nyisd meg a szemünket. Hogyha ránk szóltál, csak mi nem halljuk, akkor kérünk, hogy nyisd meg a fülünket. Hogyha bűneink választanának el, akkor kérünk, hogy vedd el ezeket a bűnöket, és segíts, hogy megutáljuk, hogy ne szeressük ezeket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg, amikor szeretteinkért imádkozunk, családtagjainkért. Szeretjük őket, de egy csomó mindent nem tehetünk értük. Rád bízzuk, a te kezedre tesszük őket. Imádkozunk a mi egyházunkért, annak a jövendőjéért. Kérünk az iskolánkért, édesatyánk. Azt is a te bölcsességedre bízzuk. Túlságosan mélyek ezek a dolgok. Nem látunk emberekbe, nem látunk a jövőbe. Szeretnénk a te dicsőségedre lenni. Használj bennünket, mindent, amink van, azért, hogy neved nagy legyen köztünk. És azért, hogy mások is eljussanak arra, hogy téged megismerjenek, derűsebb, könnyebb, jobb legyen az életük. Imádkozunk a mi vezetőinkért, hogy ne csináljanak nagy károkat. És kérünk, Urunk, önmagunkért, hogy tarts meg bennünket a hitben, tisztességben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, a mi megtartónknak ismeretében, övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen.